Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke, az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Elnök, hol tartanak most az ellenzéki együttműködési tárgyalások? Mert azt mindig mondja, hogy haladnak, hétről hétre találkoznak, múlt héten is találkoztak, ezen a héten is fognak. Hol tartanak?
Így van. Jól mondja. Hát idő kell ehhez. Szerintem fontos kérdésekben nagyjából egyesség van. A demokratikus ellenzéki pártok a közös országmozgalom szervezésében ugye csináltak egy új választójogi javaslatot, ezt csak azért hozom elő, mert abban az arányos választási rendszer mellett törtek láncsát. És ebben nem volt közöttünk vita. Ha ez így van, akkor közöttünk is az arányosságot kell megteremteni. Az elmúlt időszakutatás adatait figyelembe véve úgy látom, hogy ebben alapvetően egyetértés van. A most tárgyaló három képződmény, DK-MSZP együtt párbeszéd között az arányok nagyjából világosak. Ezért az arányokat kell érvényesíteni, és nem csak a 106 egyéni választókerületben, hanem a viszonylag könnyen nyerhető, a nehezebben nyerhető is a nagyon nehéz körzetekben. Heti egy-két tárgyalási kör van, haladunk a végcél felé, ma azt tartom reálisnak, hogy pár héten belül megállapodás lehet.
Mi a tárgyalások tematikája? Mi az, amiben előbb kell megállapodni, és ha abban megvan, ahol már könnyebb a második, míg ha fordítva csinálnák, akkor nehezebb lenne?
Nézzem, mi tényleg olyan sokat beszélgetünk erről, de nem tudom nem megjegyezni, hogy beszélgetünk mi ennyit a Fidesz és KDNP megállapodásról?
Azért világosabb azért ennél.
De nem beszélgetünk egyáltalán, szóval én azt gondolom, hogy bízzák ezt mi ránk, meg fogunk állapodni. Az, hogy milyen taktikát követnek ezek a pártok a tárgyalásokon, őszintén szólva, én nem tartom fontosnak, én magam általában nem is tárgyalok.
Kik szoktak tárgyalni?
A mi esetünkben a főtárgyaló Molnár Csaba, a kampány vezetője is, az ügyvezető. Ő viszi a tárgyalásokat még akkor is, hogyha én időnként oda megyek és megmutatom magamat. A szocialistáknál jól látható szereposztásra azért ott is az elnök, ott az elnök viszi a tárgyalásokat, mellette a frakcióvezető és a választmányvezetője, az Együtt PM-ben pedig a két meghatározó kvázi elnök, Karácsony Gergely és Juhász Péter.
Ők vannak benne, és ők is maradnak benne az együttműködésben?
Igen, azt gondolom.
Kik azok, akik biztosan kimaradnak az együttműködésből?
Nem tudok ilyenről.
Liberálisok?
Nem tudok ilyenről. Mi nem tárgyalunk a liberálisokkal, nem tudom, hogy más pártok ebből az együttműködésben tárgyalnak-e velük.
Alulról nyitott az együttműködés, persze. Tehát beszállhat bárki még menet közben is?
Azt gondolom, hogy igen, a demokratikus ellenzéki oldalról, de csak onnan, tehát tegyünk pontot a gondolat végére, a Jobbikkal biztosan nem lesz semmilyen megállapodás.
Meddig lehet egy ilyen megállapodásról beszélni? Idő után, ha már ki vannak tárgyalva az egyéni választókerületek oda, azért elég nehéz elképzelni, bár én sose csináltam még ilyet, hogy valaki bejelentkezhet, hogy nem, ott én akarok indulni.
Nincsen egyértelmű időpont, nyitottnak kell maradni, ameddig csak lehet.
Szervezetek felé is, tehát nem pártok felé is?
Abszolút.
Milyen szervezetek jöhetnek szóba? Szakszervezetek például szóba jöhetnek?
Például.
Vannak már ilyen tapogatózó megállapodások?
Annál több is.
Annál több is? Milyen szakszervezetek?
Engedjen meg nekem, hogy ezzel akkor beszéljek, hogyha megállapodtunk. Mi vagyunk közelében már megállapodásnak. Mi magunk is vagyunk közelében megállapodásnak. Attól tartok, hogy mások is lehetnek közelében ilyen megállapodásnak.
Tudnak egymásról egyébként, hogy ki kivel tárgyal?
Általában igen. Általában igen. Persze.
Listás helyeket, egyéni kerületi
is, leget, is.
Arról van szó, hogy...
Persze.
Azt körülbelül látják-e, hogy hol vannak az országban igazán nyerhető helyek, és olyan, ahova nem is érdemes kifutni.
Olyan nincs. Utóbbi nincs. Azért nem, még egyszer mondom, mert azt gondolom, hogy a Fidesz majdnem mindenhol megverhető, hogyha leváltó hangulat van, és a választók egy jelentős része nem a párt szimpátia alapján dönt, hanem torkig vagyok a Fidesszel, nem akarom, hogy kormányozzanak, elegem van belőlük, bárkire hajlandó vagyok szavazni, csak hogy ezek máshol menjenek el. Hogyha ez az attitűd fennmarad, és úgy látom, hogy nem csak hogy fennmarad, hanem erősödik, akkor olyan körzetekben is a Fidesz vereséget szenvedhet, ahol soha korábban ezt nem gondoltuk.
De van ilyen váltó hangulat most? Ön már átérhetett egyet, akkor miniszterelnök volt. Akkor az világosan látszott.
Az egy sokkal nyitottabb világ volt, sokkal nyitottabb emberi közéleti viszonyokkal, sajtóval. Én úgy érzékelem a saját bőrömön járva az országot, hogy igen, ez a helyzet van. Hatalmas indulatok vannak a Fidesszel szemben, amelyeket sokan elnyomnak és elhallgatnak, de én szerintem ez a helyzet.
az fogja lángra lobbantani, hogyha látnak valahol egy jó jelöltet?
Ki tudja, mi lobbantja lángra, de azt gondolom, hogy azok, akik kétségbe vannak esve, ezer oknál fogva, egészségügyben ezer példát tudnánk mondani és máshol, azok joggal akarhatják 8 év ilyen kormányzása után, hogy eljön egy olyan időszak, amikor majd ezt a 8 évet hívják elmúlt 8 éves kormányzásnak. Én meg arra törekszem, és a DK, hogy ez így történjen meg.
Azokat a vitákat, amelyek az úgynevezett baloldali ellenzék egyes véleményformálóival korábban fönnálltak, Lengyel László affér bizonyára emlékszik rá, itt is beszéltünk róla, jegelik ezeken a tárgyalásokon, vagy kibeszélik? Vagy szóba se kerül?
Szóba se kerül.
Nem érdekes?
Nem.
Nem számít, hogy mit fog mondani a baloldali ellenzék, baloldali véleményformáló?
Ebben az értelemben nem. Szemben nálunk szerintem egy Magyarország jövőjét érdemben veszélyeztető kormánnyal. Szerintem amit csinálok, az nem egyszerűen politikai, történelmi bűn. Ehhez képest az, hogy milyen viták vannak publicisztikában itt-ott-ott, azok a nagy küzdelem előtti hónapokban egyáltalán nem érdekesek.
Mindenki viszi a saját politikáját, bármi történik, csak előre figyel, ezt fogják csinálni?
Nézzem, múlt héten szombaton Salgó Tarjánban egy kitűnő rendezvényem összefoglalhattam, hogy mit gondol a demokratikus koalíció az országról. A sokak Magyarországában van, hogy 800 javaslat, ezt nem lehet megtanítani az embereknek. De a legfontosabb részeket el lehet mondani, és abban a szerencsében is volt részünk, hogy nagyon sokan foglalkoztak is ezzel, tehát megírták. Össze kell hozni ezt az országot. Darabokban van. És talán éppen azért, mert sokan közül már kormányoztak, mi érezzük ennek a felelősségét. Nem revansot akarunk venni a Fideszen. Akarunk egy normális országot, ahol nem azt kutatjuk, hogy melyik rádió meg tévé mögött ki van, nem azt kutatjuk, hogy kinek milyen a magánélete, hanem arra próbálom meg esélyt teremteni az országban, hogy meg lehessen gyógyulni, és ne kelljen 4 napig sorban állni egy hasi ultrahangért. Ez egy fantasztikus történet, és én arra nagyon büszke vagyok, hogy ez a párt ezt tudja csinálni. Nem lengi körül semmilyen fajta mendemonda, nincsenek botrányai, egységes és erős. Igen, ezt kell csinálni. Azt szeretném, hogyha mindenki ezt csinálná. Hozzáteszem, azt szeretném, hogy a Fidesz is ezt csinálná. A Fidesz nem beszél az ország fontos dolgairól hónapok óta. Nincs érdemi szakpolitikai vita az oktatás ügyéről. Nincs arról vita, hogy el fog menni 180 ezer őstermelő a következő években nyugdíjba, és nem lesz nekik nyugdíjuk. Hogyan oldjuk meg, magyar választópolgárok? Ön nem hall ilyen vitát. Erről nekünk kell beszélni, mi erről beszélünk. Mi fog történni a devizahitelesekkel, ott még sok 10 000 ember beszorult. Fidesz nem foglalkozik vele. Az emberek le vannak indulattal. A DK fog velük foglalkozni, és ezt honorálni fogják a választók.
Ki fog foglalkozni ezekkel személy szerint? Csinálnak-e árnyék kormányt? Megnevezik-e, hogy ki fogja vinni a nyugdíjas ügyet, az egészségügyet, az oktatást? Hát az ember már csak olyan, hogy arra kíváncsi, hogy jól nézze ki az az ember. Bízom-e benne, vagy sem?
A DK esetében ez nagyon jól beazonosítható, hogy kik azok, akik egészségügyről beszélnek. László Imre, főigazgató, főorvos ma nyugdíjban, Niedermüller Péter, vagy Rató Gergely oktatási kérdésekben is, nem mondom tovább. Ezt csináljuk. Pontosan tudható, hogy melyikünk mit tesz, igaza van, nagyon fontos ezeket az embereket megszemélyesíteni. Azt a 7-8 vezető politikusát a DK-nak, akik rendszeresen szerepelnek a nyilvánosságban, sikerült megismertetni a választókkal, és mindegyik a parlamentben ott fog ülni, remélem, hogy egy részük a következő kormányban is.
De amikor még nincsenek benne a parlamentben, akkor árnyék kormányszerű működést fölvesznek? Ezt többször kérdeztem már az MSZP-től, és az MSZP azt mondja, hogy nem rossz ötlet ez, csak aztán nem jutottak el eddig.
Nem akarok technicizálni, tényleg, mert túl sokat beszélünk erről. Ha lesz közös lista, amiről nem hiszem, hogy lesz közös lista, akkor ezt a kérdést fel kell tenni. De miután nem lesz közös lista, ezt a kérdést azt hiszem, hogy nem érdemes megpróbálni megválaszolni, mert nem következik a versengő listákból az egy közös árnyék kormány.
Világos. Egyéni választókerületekben egy demokratikusnak mondott, önök által demokratikusnak mondott jelölt lesz? Ebben biztos most?
Hát abban a körben, amire eddig beszéltünk, igen, mert ez testesíti meg, hogy szemben állunk ezzel a rendszerrel, és ebben közösek vagyunk. És azt is reméljük, hogy a végére ebben az együttműködésben a most tárgyaló három párton kívül valamilyen mértékben legalábbis az Együtt és a Momentum is részt fog venni.
Nekik van-e valamilyen ajánlatuk most, ami miatt megérné nekik részt venni ebben?
Persze. Az az ajánlat, hogy az egyéni választókerületek túlnyomó többségében győzni kell, és ott minden szavazat számít. Felelőssége van mindenkinek ezen az oldalon. Nem kell mást csinálni, mint egyik oldalról konzekvensen, határozottan képviselni a saját álláspontjukat, ahogyan ezt mi a DK-ban tesszük, más oldalról pedig együtt kell működni a többiekkel. Ilyen egyszerű a recept.
De az MSZP is azt mondta, hogy egyszerű a recept, előbb-utóbb mindenkinek be kell állnia ő mögé. Aztán kiderült, hogy nem ilyen egyszerű a recept.
Nyitottnak kell meg elegánsnak, mert azt tud nyitottan és elegánsan kormányozni, már pedig erre készülünk, ezt a kormányt le akarjuk váltani, aki ellenzékben is így működik. Az ellenzékiség bizonyos értelemben lehetőséget ad, hogy a választóknak megmutassuk azt a magatartást, hogy hogyan kormányoznánk. Ha egy ellenzék befogadó, ha egy ellenzék a jövőről beszél és jövőre orientált, ha egy ellenzéknek megoldásai vannak, hogy a DK-nak vannak megoldásai, akkor azt feltételezi a választó, hogy ezek így fognak kormányozni is. Ezért aztán mi vagyunk azok, akik előfeltétel nélkül mindenkivel nyitottan tárgyalunk.
Azon túl, hogy nyilvánvalóan le akarják váltani az Orbán kormányt, és nem akarják, hogy még egyszer ilyen legyen. Mi az, amiben egyetértenek? Magyarán milyen országot akarnak azok, akikkel eddig megállapodtak?
Hát ha egyszerűen fogalmazok, akkor mindenne, hogyha nagyjából olyan polgári világ lenne, mint Ausztriában. Ilyen nyugodt, kiszámítható, csöndes, egymással szót értő, egymásra találó. Erre mondjuk, hogy összehozzuk Magyarországot. Amikor nem a múlt sérelméről beszélünk, hanem arról, hogy mi lenne, hogyha úgy küszöbölnénk ki az energiafüggőséget, hogy mi is az erőfeszítéseket szél és nap energiára tesszük. Mi lenne, hogyha mi is azzal foglalkoznánk, hogy kétnyelvű legyen a magyar közoktatás, és valamennyi gyerek a legutolsó falu, legnehezebb sorsú családjának gyereke és 18 éves korára beszél még egy idegen nyelvet, hogy nem többször hasznos tankönyvet adunk oda, hanem laptopot minden gyereknek és digitális tananyagot. Ez a jövő Magyarországa. Erről érdemes beszélni. Mi ezt tesszük, és úgy látom, hogy ezt pokoljon honorálják a választók, hogy nem technikákról beszélünk folyamatosan, hanem arról, hogy hogy a csodába engedhetjük azt meg magunknak, hogy a magyar kormány a léti minimumnál alacsonyabb értében állapítja meg a minimálbért. Tehát ez embertelen dolog. Kötelezően foglalkoztat közfoglalkoztatottakat ennél alacsonyabb bérért, hogy a nyugdíjasoknak a nyugdíját azt nem a nyugdíjas fogyasztással arányában korrigálja folyamatosan. Ezek jó ügyek. És én olyan országot szeretnék, ahol a közpolitikai viták azok ilyenekről szólnak, mert ez a mi közös hazánk, és nekünk kell berendezni szerintem jól, és én úgy látom, hogy erre ma a demokratikus ellenzék és benne a DK fel van készülve.
De úgy látja, hogy ezek között vannak olyan mozgósító erejű témák, amelyek erősebbek, mint a biztonság kérdése, sorosozás, migráció?
Én nem hadugságban szeretnék versenyezni ebben a kormányban, és őszintén szóval nem kampányvitát szeretnék önnel folytatni. Az én horizontom ennél magasabb. Képzelek egy országot, amelyben működik a hármas metró, amelyben a főpolgármester, hogyha a római partra gátat akar építeni, akkor beszélget az ott lakókkal is, nem fél egy népszavazástól, amelyben a kormány nem fut el mondjuk egy vasárnapi boltbezárás népszavazás elől, és nem folytatom.
De ezek nem pont olyan jelek, amik azt mutatják, hogy ez egy működőképes társadalom. A hármas metrót éppen most újítják föl. A római partot hosszú ideje óta civil szervezetek tudják blokkolni. Tehát működik a dolog. Nem arról van szó, hogy valamit eldöntenek, és akkor ez úgy lesz.
A hármas metró, hogy hányszor füstölt és égett ki az elmúlt években, ezt ne vitassuk, mert nem fogjuk tudni összeszámolni. Már régen kész kéne lenni a felújítást. Akkor nem beszélek, hogy mennyire csináljuk. Ami pedig a római parton történik, az éppen a hatalommal szemben történik. És tudja, én inkább olyan hatalmat szeretnék, amivel nem szemben, hanem vele együttműködésben lehet ezeket megvitatni. Hogy nem kell ahhoz ilyen nagyon csúnya vitákat lefolytatni, ami legalábbis a verbális erőszaki időnként elmennek, hogy azt mondja egy városvezetés, hogy tényleg, hát gyerekek, ez a ti életetek. Nézzük meg, hogy Budapest biztonsága, árvízbiztonság és a ti életek hogyan egyeztethető össze. Okos beszélgetéseket folytassunk egy fél évig. Hogy nézzük meg, hogy az az egészség, ugye, amiből hiányzik 600 milliárd forint. azt hogyan tesszük rendbe közösen? Mit vállaljunk? Mi mit vállaljanak? A biztosítottak? Hogyan történjen ez meg? Hogyan működik együtt a magánegészségügy a társadalombiztosítással? Nincsenek ilyen viták.
De ezt eldöntöttük. Például ezt az utóbbit eldöntötte az ország a vízidíjas népszavazással.
Amire a túlnyomó többség azt gondolja, hogy rosszul döntött.
Hát igen, csak...
azt látja, hogy akinek nincsen pénze és nincsen kapcsolata, az belepusztulhat a betegségébe, és nem Soros Györgytől félnek, hanem attól, ha kórházba kerülnek, akkor kórházi fertőzésben fognak majd meghalni.
De gondolja, hogy ezt elő lehet hozni és ezekről vitát csinálni, úgyhogy a végén egy jelentős többség odáll mögé?
Nem csak gondolom, hanem biztos is vagyok benne, és mi ezt csináljuk. És ennek van foganatja. Nézze meg, hogy szeptember óta ezen az oldalon a Demokratikus Koalíciónak a támogatottsága növekszik egyedül érdemben. Ezt honorálják a választók. Látnak egy tisztességes pártot, amely azzal foglalkozik, hogy az ország élete, és nem megy bele ezekbe a végeláthatatlan, lehetetlen vitákba, és nem foglalkozik azzal, hogy mit csinál a kormány. Nem, azzal foglalkozom, hogy szerintem milyen országot kellene teremteni.
Lesznek akkor aláírásgyűjtések egészségügy oktatás témájában is? Mert az egy eszköz.
Mint ahogy most is vannak, az ország 106 választókerületéből 93-ban helyi ügyekben zajlik ilyen típus aláírásgyűjtés. Ezek nagyon konkrét történetek. A mentőállomástól egy iskolai osztály bezárásán keresztül, de éppen a személygyűjtés problémájáig. Az embereket most azon túl, hogy orbánoznak, szerintem az rendben van. Ezek a helyügyek időnként sokkal jobban foglalkoztatják, mert nagy történetek, és a miénk ennek ráéreztek a fontosságára, és nagyon-nagyon-nagyon jól csinálják, hála Istennek. Azt hiszem, hogy ez is ott van a sikerek mögött.
Mit lehet csinálni egy összegyűjtött aláírás mennyiséggel? Harcos DK-s ráborítja az asztalt az önkormányzat ügyintézőjére? Szóval hogy működik?
A képpel nem értek egyet, amit mond. Nem,
hát nézd, hogy itt van 15 ezer aláírásom?
Mondok önnek valamit. Egy nagyon egyszerű példát. Dunaújvárosban aláírás gyűjtöttek azért, mert az egyik lakót, a mieink, az egyik lakótelep mellett egy lőtér volt, ahonnan az elmúlt években párszor eltévedt golyó becsapódott a lakóházba.
Írt a sajtó, igen.
Írt a sajtó?
Kínos.
Nagyon tisztességesen elvégezték a dolgukat. És az önkormányzat, akivel ezer vitánk van, megértette, hogy ez nincsen rendben. Nem kell borítani, nem kell harcoskodni. Új szabályt hoztak. De ugyanez történt, nem tudom, nagyon hasonló dolog történt egy gumiégető telepítésének ügyében, 100 Halombattán. A város a mi mozgósításunkra megmozdult, és azt mondta az önkormányzat, hogy hát akkor elállunk ettől a javaslattól. Pokoli jól működnek ezek ott, ahol a politikusok helyben, a DK politikusai azzal foglalkoznak, amivel kell.
És ha azzal foglalkoznak, amivel kell, és jól csinálják, akkor ők indulnak egyéni körzetben.
Persze.
És meg kell nyerniük a körzetet.
Persze.
És akkor megvan. Így van kitalálva a rendszer. Abszolút. Ha sokat dolgoznak, akkor egyéni jelöltek lesznek, és neki mennek a választásnak.
Vagy most lesznek egyéni jelöltek, vagy majd önkormányzatban. Kinek milyen álmai vannak, ki miben jobb? Persze.
Mit gondol, hány miniszterelnök jelölt fog a végén csatázni? Orbán Viktor van, Vona Gábor van, Szél Bernadett van, Botka László nincs. Ön meg legutóbb azt mondta, hogy édes mindegy, hogy minek nevezik.
Én csatázni fogok, azt tudom mondani, és már csatázom is, és mindegy, hogy minek hívnak.
Miniszterelnök jelöltként nyilván több lehetősége van, mert miniszterelnök jelöltnek fogják hívni.
Semmivel több. Maga akkor is engem be fog hívni. Ma a magyar választókat megkérdezi, hogy a Gyurcsány nevű politikus létezik a magyar politikában, aki Orbán Viktorral szemben küzd, azt mondják, hogy igen. És odafigyelnek rá. Én ebbe a vitába, de arra ugye nem akarok belemenni, arra számíthat a miniszterelnök, hogy a legáldázabb ellenfele ezek ebben a vitában, és kiszámítható ellenfele ezek ebben a vitában. Hogy ő el fog-e menekülni a viták elől, abban elég biztos vagyok, de ahhoz, hogy erről a kormányról és egy új Magyarországról véleményt mondjak, ahhoz nem kell nekem Orbán Viktorral stúdióban találkozni, mert tudom, hogy gyáva is fél.
Egyéniben indul?
Nem tudom, nem kizárt, ez a tárgyalások, amire el fog dőlni.
Mitől függ?
Hát a bánat tudja, hogy milyen megfontolások sokaságát kell itt végigvenni. Én készen állok rá, ha azt mondják, hogy induljak, akkor indulok.
Ha ön indul, az általában az önnel elvileg egy szinten álló, együttműködő felek vezető politikusaira is egy irányadó? Tehát akkor indulni?
Nem.
Lehet, vagy kell, vagy ezt ők eldöntik?
Mindenki maga eldönti.
Volt már erről szó? Tehát tudja, hogy ki az, akinek van ambíciója egyéniben indulni?
Nem.
Nem is számít?
Engem nem érdekel, nem érdekel. Őszintén szólva.
Az olyan körzetekben, mint ahol Juhász Péter Fekete Győr Andrással csap össze, ezt hogy nézi? Oda kit kell indítani? Eldőlte már.
Mi azt gondoljuk, hogy Gyógyász Péter fogjuk indítani, aztán, hogy Fekete Győr András az erről mit gondol, az ő dolga. Én nem örülök annak, hogyha demokratikus oldalon lévő pártok azok egymással szemben indítanak, és én nagyon sokra tartom Juhász Péternek azt a teljesítményét, amit annak érdekében tett, hogy leleplezze az egyébként azt hiszem, köznyelven mondom, tolvajként működő Rogán Antal disznóságait.
Külföldi támogatót, híres embert, ismert politikust hívnak el kampányba.
Eddig nem volt róla szó, és nem is számítok nagyon rá. Nem is számítok nagyon rá.
Nem is volna értelme?
Nem tudom. Én egyébként azt gondolom, hogy az, amit mi ebben a kampányban meg tudunk mutatni személyesen, sok-sok országjárással, kitelepüléssel, ilyen típusú média szerepléssel, ez a perdöntő, azt, hogy egy politikus megszólal valahol, nézze, én csak azt látom, hogy, és engedje meg ennek ezt a pikírt megjegyzést, ahol az elmúlt időszakban Orbán Viktor elment, ott előbb-utóbb a kormányzó párt megbukott, úgyhogy legyünk óvatosak azzal, hogy külföldről próbálunk meg importálni politikusokat egy kampányba.
Hogy látja a kampány, mikor lesz igazán forró, és mikor ül el?
Utolsó két hét.
Csak az utolsó két hét?
Hát akkor igazán forró. Szerintem február közepén indul a kampánynak az intenzív része, és mindenki pontosan tudja, megtanulta a szakmát, hogy a választók jelentős része az utolsó két hétben dönti el végleg, hogy elmegye vagy nem megye, és hogy kire szavaz. Oda kell tartalékolni, nekünk lesz mondani valónk, mi, ami egy ekkora pártól kitelik, azt maximálisan ki fogjuk használni, iszatos meggyőző erővel fogunk képviselni egy jobb országot ennél.
Hova érdemes koncentrálni egy akkora pártnak, mint a Demokratikus Koalíció egy kampányban, akinek van egy országosan ismert politikusa?
Kis és nagyvárosban egyaránt megyek, Kisvárdán voltam a napokban, és ahogy megyünk a választások időpontjához közelebb, nyilván egyre több lesz az igen nagy város, vagy a legnagyobb megyei jogú városok is, Budapest, ez természetes, ahol egy találkozóval a lehető legtöbb választóval lehet találkozni, de azért természetesen ez nem csak egy párt elnökéről, jelöltjéről szól. Nekünk hál' Istennek van mindenhol szervezetünk és emberünk, ezzel egy időben mi több száz településen leszünk folyamatosan.
Az eddigiekre visszapillant, akkor ez annál gusztusosabb, vagy gusztustalanabb kampány lesz? Hogy látja?
Gusztustalanabb, persze.
Személyesebb? Durvább?
Nézze, tegnap a parlamentben a Fidesz egyik politikus hatlán Budai Gyula lekommunistázza az összes bírót. Én azt gondolom, hogy ezek az emberek ma a kormányban elveszítették az utolsó épp erkölcsi érzéküket is. Aki ezt megmeri tenni, akkor ez mit gondolhat és mit mondhat a közvetlen politikai ellenfeleiről az ilyen ember?
Fölveszik a kesztyűt?
Ebben az értelemben nem. Nem. Bár, hogy mondjam, nem fukarkodtam itt a jelzőkkel most önnek tőlem. Egyébként nem mindig megszokott módon ebben a műsorban a kormányban.
Tolvaj, tisztességtelen.
Igen.
Meg is lepett.
Igen. Igen. De nézze, iszonyat erővel jönnek velünk szembe. Nem beszéltünk róla, látja, hogy hogyan vagyunk újra én is, családom is, feleségem is célkeresztben, konstruált ügyekben. Ez a hatalom csak az erőből ért. Mi, én személyesen is, és a DK is meg fogjuk mutatni, hogy van ehhez erőnk, mert nem jedünk meg, mi megküzdünk veletek, mert nem fogunk emberi minőségetekben bántani. Az, hogy Rogán Tolvaj, arról én nem tehetek. Nem tehetek. Mert hogy az... Nem lehet így élni annak, aki politikusi fizetésből él, és az igaz a miniszterelnökre is. Soha nem fogok rájuk olyat mondani, amiről nagyon-nagyon nem vagyok biztos. Nem minősítem általában a fideszes választót, nem minősítek általában fideszes vezetőt. Itt van egy párt, köztörvényes gazember azon az oldalon, amit én nagyon szomorúan látok, és különösen, hogyha eközben a folyamatos börtönfenyegetés árnyékában kell, hogy mi éljünk, egyébként úgy, hogy nem sértjük a törvényt, bár mindenki olyan tisztességesen élne, mint mi, akkor ne várják el tőlünk, hogy nem fogjuk azt kimondani, ami a szívünkön van.
Ilyen lesz a kampány, és akkor ezek szerint?
Számíthatnak rá, hogy megtesszük a magunkét.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsort a rádióban felvételről hallották, a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.